Szerető mennyei édesatyánk, hálát adunk neked azért, mert az életet kínálod nekünk. Hadd köszönjük meg neked az Úr Jézus Krisztus életét, akiben eltörölted a halált és az evangéliumot, amely által életre hívod az új életet. Hálát adunk neked azért, hogy most újból az életet kínálod, és hadd kérjünk arra téged, hogy akkor, amikor most újra választás elé állítasz bennünket, hadd válasszuk az életet, azt az életet, amelyet te készítettél el, és amely egyedül csak benned van, és benned maradhat meg. Kérünk, hogy te szólj hozzánk a te igéd által, nyisd meg a szívünket, és add, hogy amit most hallunk, azt ne csak a szívünkig, ne csak a szívünkbe fogadjuk be, hanem az életünkbe és a cselekedeteinkben is megnyilvánuljon. Az Úr Jézusért kérünk erre. Amen. A hétnek a délutánjain végig az Ámos könyvéből szólt hozzánk Isten igéje különböző oldalról, különböző irányból, és hadd olvassam föl még egyszer ezt az igét, az Ámos könyve 5. fejezetéből, Ámos könyve 5. fejezet 4. versét hadd olvassam föl újból. Bizony, így szól az Úr Izrael házához, engem keressetek és éltek. Azt a feladatot kaptam Vera nénitől, hogy beszéljek az életről ma délután. És ahogy elgondolkoztam ezen a témán, akkor arra jutottam, hogy ha én erről a témáról beszélni akarok, és nem a saját ötleteimet akarom nektek elmondani, akkor tulajdonképpen egy egész Bibliát föl kéne olvasnom, ezt Kati mondta. Hát ezt én most nem fogom tudni megtenni idő hiányában, de nagyon sok igét szeretnék olvasni. És annak érdekében, hogy akik jegyzetelnek, követni tudják, és ne kelljen mindig megállni, hogyha nem sikerül valamit fölírni, az összes igét, az ige helyeket ide fölírtam a táblára, amit most nektek nem kell látnotok, hanem ha valamit nem tudtatok fölírni, akkor utána, még itt hagyjuk holnap is, ide lehet jönni és föl lehet írni, amit nem sikerült jegyzetelni. Tehát azt olvastuk itt ebben az igében, hogy engem keressetek és éltek. mielőtt megvizsgálnánk azt, hogy Isten mit mond az ő igéjében az életről, ebből a mondatból meg kell állapítanunk három olyan igazságot, ami a kiinduló pontja az egész ma délutáni mondani valónak. Mert azt látjuk, hogy Isten ebben az igében kizárólagos jogot formál arra, hogy az életet a saját személyéhez kösse, hogy az élet minőségének ő maga legyen az egyedüli, abszolút mércéje, és hogy halálnak minősítsen minden olyan létformát, ami az ő személyén kívül esik. Tehát ez azt jelenti a számunkra, hogyha mi most Isten oldalára akarunk állni, vagy ha már Isten oldalára álltunk, akkor nekünk azt a fogalmat, azt az elképzelést kell magunkévá tennünk az életről, amit Isten igéje mond. És ettől nem térhetünk el se jobbra, se balra. Tehát ez azt jelenti, hogy hagynunk kell, hogy Isten gondolkozásmódja, Isten igéje átmossa a gondolatainkat, átmossa az agyunkat, és átmossa a szívünket. És ezért, hogy egy kicsit könnyebb legyen, megpróbáltam pontokba szedni azt, hogy mit tanít Isten igéje az életről. Az első, hogy Isten az élet, és az élet egyetlen forrása. Nagyon szépen fogalmazza meg a Mózes második könyvében Isten maga ezt a tényt. Azt olvassuk a Mózes második könyve 3. fejezet 14. versében, mikor Mózes megkérdezi Istentől, hogy de mit mondjak a népnek, ki küldött el engem, milyen, kinek a nevében menjek én oda. Akkor azt mondja neki Isten, hogy mondd azt, a vagyok küldött engem. Az örök létező, az örök léteztető, akiből minden lét, minden élet fakad, akiben minden létezés benne foglaltatik. És olyan szépen fogalmazza meg költői formában ugyanezt a Zsoltárok könyve, a 36. Zsoltár 10. verse azt mondja, hogy nálad van az életnek forrása. Nálad van az életnek forrása. És hogyha föllapozzuk az Új Szövetséget, akkor ugyanezt találjuk meg. Rögtön az Új Szövetségben a János evangéliuma első fejezet 4. verse azt mondja nekünk, az Úr Jézusról mondja, hogy ő benne volt az élet. Tehát Krisztus az élet. Aztán később a János evangéliumában tovább az 5. fejezet 26. versben azt olvassuk, amiképpen az atyának élete van önmagában, akként adta a fiúnak is, hogy élete legyen önmagában. Ez nagyon fontos, mind a két esetben, hogy Isten az örök létező, és Krisztus is az örök létező, akinek élete van önmagában. És emlékeztek bizonyára sokan azokra az ige versekre, amikor az Úr Jézus saját magáról úgy kezd beszélni, hogy én vagyok. És ezekben az ige helyekben, ezekben a mondataiban az Úr Jézusnak nagyon gyakran előfordul az, hogy ő az élet valamilyen formában. Azt mondja, hogy én vagyok az élet kenyere, én vagyok a feltámadás és az élet, én vagyok az út, az igazság és az élet. Aztán szó volt a héten, olvastuk az igéből, az apostolok cselekedeteiből a 3. fejezetet. Ott a 3. fejezetben Péter apostol a 15. versben így beszél az Úr Jézusról, hogy az élet fejedelme. Úgy is mondhattuk volna, úgy is fordíthattuk volna, hogy az élet elkezdője, a kiinduló pontja, akiből az élet fakad. És akkor megláthatjuk azt is, hogy amikor Péter ezt mondta ott azoknak az embereknek, akik őt hallgatták, ez tulajdonképpen egy hatalmas hitvallás volt Krisztus istenségéről. Mert hogyha Krisztusról azt mondta Péter, hogy Ő az élet fejedelme, ezzel azt mondta, hogy ő az Isten, az a vagyok, aki Mózesnek bemutatkozott. Szintén az apostolok cselekedeteiben olvassuk Pál apostolnak az aténi prédikációjában, hogy Isten az, aki ad mindeneknek életet, leheletet és mindent. És akkor itt érkezünk el a következő ponthoz, hogy Isten az, aki az életet adja, mivel hogy ő az élet maga, ő adja az életet, ahogy itt Pál apostol is megfogalmazta. A teremtés történetben olvassuk, az 1 Mózes 2.7-ben, és formálta az Úristen az embert a földnek porából, és lehelte az ő orrába az életnek leheletét, és így lett az ember élő lélekké. Tehát ebből azt láthatjuk, hogy Istennek élete van önmagában, az embernek viszont nincs élete önmagában, és mivel az embernek nincs élete önmagában, ezért nem lehet úr sem a saját, sem a mások élete fölött. Mert egyedül Isten az, akinek élete van önmagában, aki az élet, és egyedül ő lehet ura életnek és halálnak. De azt is látjuk ebből az igéből, hogy az Isten élete úgy veszi körül az embert, az Isten lénye úgy vesz körül most itt bennünket is, tulajdonképpen, mint a levegő, hogy észre se vesszük, hogy körülvesz. De hogyha nincs, azt azonnal észrevesszük. Nekem van egy nem súlyos, de nagyon kellemetlen betegségem. Az orrommal van mindenféle baj, és állandóan én orrcsöpeket használok. És rettenetes arra ébredni éjszaka, mostanában nem fordul elő, mert jó orvosságokat kaptam, de rettenetes dolog arra ébredni éjszaka, hogy most azonnal megfulladok. És én is úgy jártam, mint nagyon sokan közületek, akik különböző betegségekkel küzdködtök, hogy egészen addig nem tűnt föl, hogy az ember levegőt kap. Egészen addig nem tűnt föl nekem, hogy levegőt kapok. Még egyszer éjszaka úgy éreztem, hogy most azonnal megfulladok. Tehát az Isten élete, az Isten szeretete is úgy vesz körül bennünket, mint ahogy a levegő. Nem veszük észre csak akkor, amikor nincs. Szintén Pál apostol mondja az aténi prédikációjában, hogy ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, mint a levegőben. Tehát ez azt jelenti a számunkra, mindez, amit idáig elmondtunk, hogy az Isten élet elvei szerinti élet, az igazi emberi élet, tehát az az emberi élet, amit Isten a számunkra elképzelt és eltervezett, az az, az élet, amelyre Isten megteremtette az embert, és ennek az előfeltétele az ige szerint az Isten beszédének a megtartása, az Isten félelem, az Istennek való engedelmeskedés, az Istennel való nagyon szoros élet közösség. A Zsoltárok könyvében is, meg az egész Ószövetségben nagyon sokat olvasunk erről. Azt mondja az ige, például a Zsoltárok, a 16. Zsoltárban, te tanítasz az élet ösvényére. Példabeszédek könyvében nagyon-nagyon sok van, ha végigolvassátok, nagyon sokat fogtok találni. Az Úrnak félelme életre visz. Aztán az Úr Jézus a Máté evangéliumában, de az evangéliumokban nagyon sok helyen mond ilyesmit. Ha be akarsz menni az életre, tartsd meg a parancsolatokat. És akkor most kell sajnos a 3. fejezethez elérkeznünk. Laurával néhány hete egy vízparton álltunk. És figyeltük, hogy egészen ilyen kicsi halak kikiugrálnak a vízből. És láttuk, hogy egyes kis halak ott vannak a sziklák között a vízparton. Mert amikor kiugrottak, valahogy nem estek vissza a vízbe, és odaestek a sziklák közé. És ugye tudjuk nagyon jól, hogy egy ilyen kicsi vagy nagy hal egy ideig vergődik még, él még egy darabig. De utána elpusztul. És tulajdonképpen ez történt az emberrel is, amikor elhagyta ezt az Istentől rendelt életteret, amikor az Isten szava, az Isten parancsa nem volt már örökérvényű és abszolút értéka számára, amikor megkérdőjelezte. Hallottunk a héten a bűnbeesés történetéről. Hallottuk, hogy hogyan történt, nem akarom elismételni. De emlékeztek, hogy azt, amit Isten mondott, azt eleresztette a füle mellett. Én eleresztettem a fülem mellett. És hogyha a halas példára térek vissza, gyerekeknek sokszor szoktam mondani, hogy most a mai élő ember úgy él, minthogyha a kis hal, mikor kiugrik a vízből, attól kezdve minden kis hal a tengerparton születne. És csak vergődik, és a saját életét, és a saját testét össze-vissza töri a sziklákon. És az igazi élet tere nélkül halálos nyomorúságba kerül. Tehát kiléptünk az Isten szeretetének, az Isten életének a teréből, az Istennel való kapcsolatnak az éltető levegőjéből, amikor nem hallgattunk, és nem hallgatunk Istennek a szavára. És akkor Isten azt mondja a Mózes első könyve 6. fejezetében, a 3. versben azt olvassuk, és mondta az Úr, ne maradjon az én lelkem örökké az emberben, mivel hogy ő test. Legyen életének ideje 120 esztendő. És akkor itt azt látjuk, hogy belép az igébe az életről egy másik fogalom. Eddig az Istentől származó, az Istenben rejlő életről beszéltünk, és azt látjuk, hogy most elkezdődik az embernek az élete, a biológiai léte. 120 esztendő. Mert akkor, amikor az ember nem hajlandó Isten szeretetének, vagy nem akar az Isten szeretetének az éltető levegőjében élni, akkor Isten számára meghalt. És Isten megfosztja az embert ettől az éltető lehellettől, amit eredetileg belé lehelt, és csak fizikailag él tovább, vegetál tovább. Azt olvassuk a Mózes első könyve 3. fejezet 22. és a 24. versében, hogy emlékeztek a bűnbeesés története után, odaállítja Isten a kérubokat, hogy ki ne nyújtsa az ember a kezét, hogy szakaszton az életfájáról is, hogy egyék s örökké éljen, tehát Isten kiűzte az embert, és oda helyeztette az Éden kertjének keleti oldala felől a kérubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az életfájának útját. Mivé lett az ember az Isten drága éltető jelenlététől megfosztva? Ezt kell most megnéznünk. Azt látjuk, hogy az istentelen élet, az Isten nélküli élet, az isteni élet megcsúfolása, a lázadás, az Isten ellen való lázadás azonnal halált eredményezett az ember számára. Lehetséges, hogy ott nem haltak meg fizikai értelemben, de az Isten számára meghaltak. És ennek az lett a következménye, amit aztán később olvasunk a Mózes első könyve 6. fejezetében, és látta az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsága a földön, és hogy szíve gondolatának minden alkotása szüntelenül csak gonosz. A római levélben is ír erről az ige, hadd olvassam ezt föl, mert itt nagyon részletesen elmondja az ige nekünk, hogy az Isten nélküli élet, az istentelen élet, az egyszer s mind embertelen élet is. Embertelen. Azért mondom ezt, hogy embertelen, mert nem olyan, mint amilyennek Isten az emberi életet megteremtette. A római levélből olvasok az első fejezet 20. versétől olvasom a 31. versig. Amik ugyanis benne, tehát Istenben láthatatlanok, azok a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból észrevehetők, megláthatók, tehát az ő örökké való hatalma és istensége, úgyhogy ők, vagyis az Istent elhagyó emberek, védhetetlenek, mivel hogy bár ismerték az Istent, nem adtak neki Istent megillető dicsőséget vagy hálát, hanem az ő okoskodásukban hiába valóságokra vetemettek, és az ő értetlen szívük elsötétült. Azt mondván, hogy bölcsek, bolondokká lettek, és felcserélték a romolhatatlan Istennek dicsőségét romlandó ember képmásával, és madarakéval, és négylábú állatokéval, és csúszómászókéval. Ezért is adta őket az Isten szívük vágyaiban tisztátalanságra, hogy egymás testét megszeplősítsék, mint akik felcserélték az Isten igazságát a hazugsággal, és a teremtést imádták és szolgálták a Teremtővel szemben, aki örökké áldott. Amen. Emiatt adta őket az Isten becstelen szenvedélyekre, mert asszonyaik is felcserélték a természetes élést természetellenesre, hasonlóképp a férfiak is, elhagyván a nővel való természetes élést, az ő vágyakozásukban egymás iránt gerjedtek fel, férfiak férfiakon égtelenséget követvén el, és az ő tévejgésüknek bérét, amit kellett, önmagukban vévén el. És amiképpen nem tartották méltónak, hogy az Istent ismeretükben tartsák, úgy adta őket az Isten méltatlan felfogásra, hogy illetlen dolgokat cselekedjenek, mint akik telve vannak minden hamissággal, paráznasággal, gonoszsággal, kabzsisággal, rossz erkölccsel, susárlók, rágalmazók, istengyűlölők, döjfösek, kevélyek, kérkedők, rosszban mesterkedők, szüleiknek engedetlenek, értelmetlenek, szövetségszegők, szeretetlenek, engesztelhetetlenek, irgalmatlanok. Nem tudom, testvérek, hogy ez a bűn lajstrom, amit itt most elolvastunk, ki merné azt állítani, hogy ezek közül egyben sem érintett? Azt mondja az Ezékiel könyve, hogy 36. fejezet 17. versnek az egy részét olvasom. Amikor Izrael háza a maga földén lakott, megfertőztette azt életével és cselekedeteivel. Élet és cselekedet. Az Isten nélküli életből lesz a gonosz cselekedet. Tehát akkor nézzük meg, hogy milyen is lett az embernek az élete Isten nélkül. Nézzük meg egy kicsit közelebbről. Azt látjuk, hogy az Isten nélkül élve az ember istentelenséget istentelenségre halmoz, és a bűnei miatt nyomorúságban tengeti a fizikai életét. Itt is láttuk a római levélben, hogy micsoda borzalmas tisztátalanságokat és undorító dolgokat követtek el, leírja az ige, de ennek már a jutalmát is elvették önmagukban. Azt mondja a Zsoltárok könyve, hogy bánatban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim, bűnöm miatt roskadoz erőm, és kiasznak csontjaim. Vajon az, hogy mostanában nagyon gyakran hallunk különböző újfajta betegségekről, amik eddig nem voltak. Vajon nem lehetséges? Ez csak költői kérdés. Hogy annak a sok bűnnek, sok tisztátalanságnak, a környezetünkkel való esztelen visszaélésnek a következménye, az a sok betegség, ami ránk tör. És hányszor fordul elő, hogy a csontjaink, az életünk, a fizikai testünk, az annak következtében betegszik meg, hogy mi saját magunk tudatosan tönkretesszük. És nem is tudunk más tenni. Mert az ember gondolkozás módja, a megromlott ember gondolkozás módja csak a földi, fizikai élet síkján mozog, sőt még abból a szempontból is nagyon gyakran rövidlátó. Csak a mai napot látom, csak arra figyelek. És nem vagyok képes felfogni az Isten életének a dolgait. Ez jellemzi az Isten nélkül élő embert. Azt mondja az Úr Jézus a Lukács evangéliumában, meglássátok, hogy eltávoztassátok a terhetetlenséget, mert nem a vagyonnal való bővölködésben van az embernek az ő élete. Hányan nem azért teszik tönkre a saját egészségüket, mert azt gondolják, hogy a vagyonban van az ő életük? A vagyonban való bővölködésben van az ő életük? Testvérek, hányan dolgozzák magukat halálra? Azt mondja az Úr Jézus, emlékeztek a bolond gazdag példázatára, aki gyűjt, hatalmas magtárakat épít, és azt mondja, én lelkem, egyél, igyál, vigadozzál, biztosítva vagy. Hallottam, ma is valakivel beszélgettem, hallottam egy gazdag emberről, sok gazdag emberről. És azt mondja magában, hogy élem vígan, életem, semmi nem zavar. És aztán egyszer csak rátör a nyomorúság, amikor nem is gondolná. És ha máskor nem, ahogy az Úr Jézus mondja, bolond, még az éjjel elkérik a te lelkedet. És akkor mi lesz azzal, amit gyűjtöttél? És én most itt nem csak fizikai vagyonra gondolok, és nem csak azt emlegetem, vagy nem csak arra értelmezem ezt az igét, hanem mi lesz azzal a sok dicsőséggel, amit én magamnak gyűjtöttem? Vagy akinek hírneve van a hírnevével, vagy a befolyásos emberi kapcsolataival. Ki tudja, hogy mi az, ami gyűjtöget. És ki tudja, hogy mi az, amire Isten azt fogja mondani, hogy nem használ neked semmit. Abban a pillanatban, amikor elkérik a te lelkedet. És akkor, amikor gyűjtögetünk, hiába való dolgokat gyűjtögetünk, akkor elfeledkezünk arról, hogy van, amit Isten akar adni nekünk, és az élet gondjai, és a gazdagság hajszolása, a dicsőség hajszolása, az élvezetek hajszolása közepette elfeledkezünk róla. Az Isten igéje a tövisek közé esik, halljuk, és elmegyünk, és az élet gondjaitól, és a gazdagságától, és a gyönyörűségeitől megfojtatnak ezek az igék a szívünkben, és gyümölcsöt nem teremnek. Szintén jellemzi az Isten nélkül élő embert a hamis magabiztosság. Mint ahogy ezt a bizonyos gazdag embert, aki azt mondta, hogy én lelkem, vigadj, mindened megvan. Azt mondja János első levelében az ige, hogy mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, és a szemek kívánsága, és az élet kérkedése. Azt hiszük, hogy ha megteremtjük magunknak a létbiztonságot, akkor már helyünkön vagyunk, és akkor nyugodtan csinálhatunk, amit akarunk. Nyilvánvaló, nem azt mondom, hogy a családapák, a családfők, a családok ne gondoskodjanak értelmes módon a családjukról. Nem erről beszélek, hanem arról beszélek, amikor az köti le a figyelmemet, ami a világban van, a test kívánsága. Jóléti társadalomban élünk, szoktuk mondani, és engem Isten gyakran megítél abban, hogy olyasmit is fölhasználok, amire valójában nincsen szükségem. Csak a testem kívánja. vagy a szemem kívánja, ugye az ennivalóra szoktuk mondani, hogy már csak a szeme kívánja. És ha már az ennivalóról beszélünk, hányszor eszünk csak azért, mert már a szemünk kívánja? Testvérek, az, amit csak a kívánságunk és nem a szükségleteink céljából élünk föl, az pocsékba megy. Akármi legyen is az. Tehát azt látjuk, hogy az ember Istentől kapott élete biológiai léttés irányul, és szellemi értelemben már a halál állapotába kerül, már úgy jövünk a világra. Hiszen azt mondtuk a legelején, hogy minden Istenen kívüli létforma halál. Azt mondja az ige a Róma 6.23-ban, ismerjük mindannyian, a bűn zsoldja a halál. És akkor Isten újból kegyelmesen lehajol hozzánk, és ez lesz a negyedik fejezetünk. És Isten az Úr Jézus Krisztusban új életet hív létre. Mert Isten irántunk való szeretete abban nyilvánul meg, az ő irgalma irántunk abban nyilvánul meg, hogy az Úr Jézus Krisztusban új élet lehetőséget ad nekünk. A Mózes 5. könyve 30. fejezetében, mielőtt a zsidó nép bevonulna az ígéret földjére, Isten Mózes által különböző rendelkezéseket ad nekik arra nézve, hogy hogyan élhetnek majd boldogan azon a földön, amelyre bemennek. És az Mózes 5. könyve 30. fejezetében a 19. 20. vers így szól, az életet és a halált adtam előtökbe, az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess mind te, mind a te magod, hogy szeressed az Urat, a te Istenedet, és hogy hallgass az ő szavára, és ragaszkodjál hozzá, mert ő a te életed, és a te életednek hosszúsága. Isten elénk adja az életet és a halált. És tudjuk az életet választani? A zsidó nép tudta az életet választani? Az életet választották? Ha végigolvassuk az Ószövetséget, csak az Ószövetséget, az is elég hozzá, azt látjuk, hogy Isten népe az ő urát ott csalta meg, ahol tudta. Olyan szép az a leírás, amit az Ezékiel könyve 16. fejezetében olvashatunk erről. Hiába akarjuk mi a saját erőnkből a jót választani. Nem vagyunk rá képesek. Az édesapám, mikor gyerekek voltunk, mondott egy kis versikét, úgy tudom, Terstegentől származik, volt egy kis füzetkéje, amiben sok ilyen úgynevezett harmadcsepp volt, az volt a címe, hogy harmadcseppek, és ebben volt egy kis vers, ami így hangzott, az elhatározás csak elmúló virág, lásd, mi gyümölcs marad, vihar és fagy, ha járt. Ilyenek a mi elhatározásaink. Hányszor határoztuk már el azt, hogy ezt vagy azt abba hagyjuk, hogy ezzel vagy azzal a rossz szokásunkkal fölhagyunk, hogy ezt vagy azt a jót viszont ezentúl mindig csináljuk. Nekem már nagyon sok ilyenbe beletört a bicskám. Nagyon sokba. És Isten tudta ezt. És tudta nagyon jól, hogy mi nem tudunk élni a választás lehetőségével addig, amíg a mi atyáinktól örökölt hiába való életünknek a foglyai vagyunk. És akkor Isten olyan kegyelmes volt hozzánk, hogy új teremtést hozott létre, új embert teremtett. Azt mondja itt az ige, azt mondja nekünk az ige a Római Levél 5. fejezet 10. versében, mert ha amikor ellenségei voltunk, megbékéltünk Istennel az ő fiának halála által, sokkal inkább megtartatunk az ő élete által, miután megbékültünk vele. Ez hogy lehetséges? Ez úgy lehetséges, hogy Olvasok megint egy igét. Sajnos időnként úgy érzem, hogy nekem csak összekötő szöveget kell mondanom. Azt mondja az ige a János első levele, 5. fejezet, 11. és 12. versében, hogy Isten örök életet adott nekünk, és ez az élet az ő fiában van, tehát akié a fiú, azé az élet. És akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Mit jelent ez a mi számunkra? Ez azt jelenti, hogy az élet fejedelmének, az élet hordozójának a halála által teremtett Isten számunkra új életet. Az élet fejedelmének a halála által rontotta le a közöttünk és az Isten közötti válaszfalat az Úr Jézus Krisztus. És azért ne felejtsük el, hogy az Úr Jézus halála nem azért következett be, mert amikor fölfeszítették a keresztre, akkor, ahogy az első segély nyújtásban tanultuk, élettel összeegyeztethetetlen sérüléseket szerzett. Nem ezért következett be az Úr Jézusnak a halála. Hanem azért, mert akkor, amikor ő engedelmes volt Istennek, akkor azt az isteni létet, az életet, ugye azt mondtuk róla, hogy azt olvassuk róla az igében, hogy neki élete van önmagában. Ezt az isteni örökkévalóságot, ezt az abszolút értelemben vett életet. Tehát Isten mi voltának legfőbb lényegét, azt, hogy neki élete van önmagában. Ezt az emberiség történetének és a saját emberi életének egy pillanatában levette magáról. Ha szabad ilyen hétköznapiasan fogalmaznom, levette magáról, mint egy ruhát. Akkor, abban a pillanatban, amikor Istentől, az Atyától erre megbízást kapott. És akkor, amikor feltámadt, akkor visszavette az ő életét. És ezt onnan tudhatjuk, hogy előre megmondta, hogy ezt fogja tenni. Előre megmondta. Azt olvassuk a János evangélium a 10. fejezet 17. és 18. versében. Én leteszem az én életemet, hogy újra felvegyem azt. Senki sem veszi azt el tőlem. Nem a római katonák vették el az Úr Jézusnak az életét. Itt van az igében. Senki sem veszi azt el tőlem, hanem én teszem le azt saját magamtól, önként. Érted és értem. Van hatalmam letenni, és van hatalmam ismét visszavenni azt. Ezt a parancsolatot kaptam az én atyámtól. Tehát az az örök élet, amit a hívő ember Istentől kaphat, ez az élet az ő fiában van. Ezt olvastuk a János első levelében. Aki a fiú, azé az élet, és akiben nincs ott az Isten fia, az élet sincs meg abban. És ezért lehetséges a számunkra, hogy a halál helyett az életet válasszuk. Az átok helyett az áldást válasszuk. Mert Krisztus keresztje nyitotta meg előttünk a választásnak az ajtaját, az életnek az ajtaját, az áldásnak az ajtaját. És azt mondja az ige 2. Korintus 3.6-ban, hogy így, ezért lehetséges az, hogy ő megelevenít bennünket a lélek által. És olyan szép, amikor ezt az igét olvastam, amikor idáig jutottam, akkor az jutott eszembe, hogy tulajdonképpen Isten az új életet ugyanúgy teremti, mint az első. Hogy a saját életéből leheli bele a halott emberbe az életet. És akkor most azt kellene megnéznünk, hogy mik ennek az új életet élő embernek a jellegzetességei. Hogyan éli ez az új ember a földi életét? Az első és legfontosabb, hogy akkor, amikor valaki az Úr Jézus által új életet kap, akkor átmegy a halálból az életbe. Az, aki Isten nélkül, az Isten élet terén kívül halott volt, az most átmegy ebből a halálos állapotból az Istentől elrendelt életnek az állapotába. Azt mondja az Úr Jézus, bizony, bizony, mondom néktek, hogy aki az én beszédemet hallja, és hisz annak, aki elbocsátott engem, örök élete van, és nem megy a kárhozatra, hanem átment a halálból az életre. És olyan szépen fejezi ki ugyanezt a Zsoltárok könyve. Az Ószövetségben van, és mégis nagyon szeretem ezt az igeverset, mert ugyanezt mondja. Aki megváltja életeded a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Tehát ez a tény, ez az új élet, hogy átmentem a halálból az életbe, ez a tény fogja áthatni, ez kell, hogy áthassa az én földi életemet. Az, hogy új életre születtem. És akkor nézzük meg, hogy mik is ezek a jellemzők pontosan. Az első, amit Isten a lehetőségünkre, a rendelkezésünkre bocsát, az az, hogy az Úr Jézus Krisztusnak az élete láthatóvá legyen ebben az új életet élő emberben. Szó szerint így fogalmaz az ige a 2 Korintus 4.10-ben, mindenkor testünkben hordozzuk az Úr Jézusnak a halálát, hogy az Úr Jézus élete is láthatóvá legyen a mi testünkben. Hogyan történik meg ez? Úgy történik, hogy ez ember, amikor az Úr Jézus élete, az új élet megszületik benne, akkor elkezd egy új életminőség szerint élni. Én meghaltam, és Krisztus él. Ezt mondja a Galata 2.20. Krisztussal együtt megfeszítettem. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És amely életet most, itt, e földön, testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem. Ez a kiindulópont. Ez a kiindulópont. És akkor ezután a Krisztus élete, a Krisztusban való életnek a törvényszerűségei szabják meg az új életben járó embernek a földi életét. Azt mondja a Róma 8.2, mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől. Most már élhetek az Istennek tetsző életet. Mert a Krisztus képes bennem Istennek tetsző életet élni. Hogyha én Krisztusnak, Krisztus életének életteret engedek az életemben. Ezért kértem ezt az éneket, amit az elején énekeltünk, ami így kezdődik, hogy életem, Jézus, egyedül te töltsd be. Ezért kértem ezt az éneket, mert ez a kiinduló pontja annak, hogy valóban a földi életem folyamán is szabad lehessek a bűn és a halál törvényétől. Azután nagyon sokat olvasunk az igében arról, hogy ebben az új életben a meghalás mellett bizonyos dolgokat leveszünk, és bizonyos dolgokat fölveszünk. Azt mondja az Efézus 4.22, hogy levetkőzzétek a ma régi élet szerint való óembert, amely megvan romolva a családság kívánságai miatt. Vagy azt olvassuk a Filippi 1.21-ben, ez az az ige, amit Vera néni eredetileg kijelölt nekem, mert nékem az élet Krisztus, és a meghalás nyereség. Miért? Azért, mert amit, ahogy Pál apostol mondja, amit egykor nagyon fontosnak tartottam. Emlékeztek, néhány perccel ezelőtt beszéltünk arról, hogy mi mindent tart fontosnak a halálban élő ember. De azokat a dolgokat, amiket én akkor fontosnak tartottam, most kárnak és szemétnek ítélem, miért? Azért, hogy a Krisztust megnyerjem, azért, hogy a Krisztus egészen betölthesse az életemet. Tehát milyen hétköznapi életvitelben nyilvánul meg akkor a Krisztus élete, az, ami betölti az életemet? Először is azt láthatjuk, hogy szent, istenfélő és fedhetetlen életvitel az, amit Isten fölkínál nekünk. Azt mondja az 1 Péter 1.15, Amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Tehát Isten félelemben való szeplőtelen életet kínál nekünk Isten az Úr Jézus Krisztusban. Aztán jellemzi ezt az életet a testvér szeretet. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi testvéreinket. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő, Krisztus, az ő életét adta értünk, mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi testvéreinkért. Aztán jellemzi még ezt az életet az Istennek odaszánt élet. Azt olvassuk a Róma 6.13-ban, szánjátok oda magatokat az Istennek, mint akik a halálból életre keltetek, és a ti tagjaitokat igazságnak fegyvereiül az Istennek. Nagyon fontos pont következik. Az új életet élő ember, aki Krisztus életének teret enged a saját életében, az nem elegyedik a földi élet dolgaiba, hanem a cél felé törekszik. Azt mondja az ige Cselekedetek könyve, Pál apostol mondja ezt, de semmivel sem gondolok, még az én életem sem drága nékem, csak hogy elvégezhessem az én futásomat örömmel, és azt a szolgálatot, amelyet vettem az Úr Jézustól, hogy bizonságot tegyek az Isten kegyelmének evangéliumáról. Vagy máshol azt írja Pál apostol a 2 Timóteus 2.4-ben, egy harcos sem elegyedik bele az élet dolgaiba, hogy tessék annak, aki őt harcossá avatta. Testvérek, ez az ige engem nagyon sokszor megítélt. Mert nagyon sokszor beleelegyedem az életnek olyan dolgaiba, ami nem a hétköznapi létfenntartásomra vonatkozik, mert Isten nem azt várja, hogy mi ne törődjünk a hétköznapi munkánkkal. Sőt, azt várja tőlünk, hogy becsülettel, a képességeinkhez mérten legbecsületesebben, lelkiismeretesen végezzük a munkánkat, azt mondja az ige, mint az Úrnak, mint aki nem embereknek szolgál. Tehát nem erről beszélek, hanem arról, amikor belekeveredem az élet dolgaiba, belekeveredem olyasmibe, ami nem visz engem közelebb az Úrhoz, és elfelejtem, hogy nincsen itt nekem maradandó városom, hanem a jövendőt kell, hogy keressem, és a jövendőt keresem. Aztán azt láthatjuk, hogy az Isten iránti bizalommal éli a hétköznapjait a Krisztusban élő ember. Mert ismeri Isten gondoskodó szeretetét, és tudja, hogy a földi életünk az csak átmeneti állapot itt. Azt mondja az Úr Jézus a Máté 6.25-ben, ne aggodalmaskodjatok a ti életetek felől, mit egyetek és mit igyatok, sem a ti testetek felől, mibe öltözködjetek, avagy nem többé az élet, hogy nem az eledel, és a test, hogy nem az öltözet? Végül hadd említsek még egy dolgot, nagyon sokat lehetne még mondani, de még egy dolgot hadd említsek még, hogy a hívő ember élete követendő példa kell, hogy legyen a hívők és a nem hívők számára egyaránt. Nagyon szeretem azt az igét, a zsidókhoz írt levél 13. fejezet 7. versét. Emlékezzetek meg elöljáróitokról, akik szólották nektek az Isten beszédét, és figyelvén az ő életük végére kövessétek hitüket. És mindig az jut erről az igéről eszembe. Vajon, hogyha Isten engem elszólít majd ebből a világból, akkor azok, akik itt maradnak utánam, vajon követhető hitet találnak? Vajon érdemes lesz az én életem végére odafigyelni? Vagy jobb lesz, hogyha inkább gyorsan elfelejtik? Mert annyira szégyenteljes, és az Istennek annyira nem a dicsőségére volt. Nagyon sokszor eszembe jut ez az ige. Aztán azt láthatjuk még, ugye eddig beszéltünk hogy arról, hogy milyen hétköznapi életvitelben nyilvánul meg a Krisztus élete, most pedig arról beszéljünk egy kicsit, hogy az új ember Isten mellett tanúskodik a világ és az ördög ellenében. Amit láttunk és hallottunk, szóba került nálunk a csoportos beszélgetésen, hogy János apostol az első levelében nagyon gyakran mondja ezt, sőt a többi levelében is. Nagyon gyakran fogalmaz így. Amit láttunk és hallottunk, azt hirdetjük. Azt mondja az ige Cselekedetek könyvében, menjetek el, és felállván hirdessétek a templomban a népnek, ez életnek, a Krisztusban való életnek, az új életnek minden beszédét. Mert a hívők bizonyság tétele nyomán Isten új életet támaszt. Tehát az, hogy nekem életem van Krisztusban. Annak az egyik nagyon fontos célja az, hogy ennek az új életnek a nyomán Isten új életet támaszthasson. Emlékeztek, hogy mit mond az Úr Jézus a samáriai asszonynak? Az élő vízről. Aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha örökké meg nem szomjazik, ugye ez, amit én kapok Istentől, az új élet, hanem az a víz, amelyet én adok neki, örök életre buzgó víznek kútfeje lesz ő benne, amiből más is ihat. Péter első levelében találunk egy ilyen kifejezést, hogy elérvén hitetek célját, a lelkek megmenekülését, üdvösségét, igaz? Amikor az én hitemből más lelkek is üdvösséget kapnak és megmenekülnek az Isten ítéletétől. És ezt a tanúságtételt, ezt a bizonyságtételt úgy teszi a hívő ember, az új életet nyert ember, hogy szenvedések és üldöztetések sem tántorítják vissza. Ezt láthatjuk az apostolok életében, akik életüket tették kockára, ami Urunk Jézus Krisztus nevéért. Na most ezek után azt fogjátok kérdezni, és én is azt kérdeztem, hogy de hogyan lehetséges így élni? Hát, hogyha így élnénk, akkor már olyan tökéletesek lennénk, hogy már akkor itt valóságá válna az, hogy minthogyha már a mennyben lennénk. Hát lehetséges így élni ennyire tökéletesen? És tudjuk, hogy Isten, aki elkezdte bennünk a munkát, be is fogja fejezni, és a sok gyengeségünk ellenére, és tudjuk ugye, hogy nem élhetünk így tökéletesen, de mégis a mi gyengeségeink ellenére különböző segítségeket és erőt bocsát a rendelkezésünkre. Az egyik ige, amit ezzel kapcsolatban idézni szeretnék, az a Kolossé 3.3. Meghaltatok, és a ti életetek el van rejtve Krisztussal együtt az Istenben. Tehát a hívő embernek az élete egy csodálatos rejtek helyen van. Egy csodálatos biztonságban van. Krisztussal együtt az Istenben. Isten óvja és dédelgeti ezt az új életet, és növeli ezt az új életet bennünk. A másik ige, a 2 Péter 1.3, az ő isteni ereje mindennel megajándékozott minket, ami az életre és a kegyességre való, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és a hatalmával elhívott. Tehát Isten mindennel megajándékozott bennünket, az ő ereje mindennel megajándékozott bennünket. Azt mondja máshol az ige, hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Hogy megismerjem őt és az ő feltámadásának erejét. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten azt a csodálatos, hatalmas erőt akarja a rendelkezésünkre bocsátani, amivel Krisztust feltámasztotta a halálból. El tudjuk mi ezt képzelni? Nem tudjuk elképzelni. És mégis Isten ezt akarja, hogy az ő erejéből éljük a hétköznapjainkat. És a másik feltétel, amit itt olvastunk, annak megismerése által, aki minket a saját dicsőségével és a hatalmával elhívott. Tehát a győzelem titka, az új élet győzelmének a titka, az az Isten megismerése. És akkor mi lesz a jövő? Mert ugye most még csak a Földön vagyunk. De nagyon fontos, hogy ez az új élet tulajdonképpen előkészület arra az életre, amit Isten ajándékozni akar minden őt szeretőnek, az örök élet. Igaz? Ezt olvastuk az igében, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van, már most. Azt olvassuk a Jelenések könyve 3. fejezet 5. versében, Aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Most a zsidók most fogják ünnepelni nem sokára az új évet, valamikor szeptemberben lesz, azt hiszem 9-én, nem tudom, minden, nem érdekes. És akkor, amikor a zsidók az új évet ünneplik, ugye a Rózs Hasánát ünneplik, akkor nem boldog új évet kívánnak egymásnak, hanem jó beírást kívánnak egymásnak. Tehát ez azt jelenti, hogy azt kívánják egymásnak, hogy Isten az ő könyvében a jó oldalra, az élet oldalára írja be őket. Biztosak ők ebben? Nem lehetnek biztosak. Miért? Azért, mert Isten az Úr Jézus Krisztus vérével írt be bennünket az életnek a könyvébe. És csak az lehet biztos abban, hogy az Úr Jézus az életnek a könyvébe őt beírta, aki az Úr Jézus Krisztusnak a vére által új életet nyert. Nem kell megfordítani a táblát. Majd mondom. És akkor nézzük meg az utolsó pontot. Mit jelent győzni? Azt mondja az ige, bocsánat, az utolsó előtti pont. Mit jelent győzni? A győzelem azt jelenti, hogy kitartunk mind halálig a Krisztus bizonyságtétele mellett. Azt mondja az ige a Jelenések 12:11-ben, hogy legyőzték a vádlót a bárány véréért és az ő bizonyságtételüknek beszédéért, és az ő életüket nem kímélték, mind halálig. Azt mondja az ige, mint végső jutalmat azoknak, akik ezt az életet mind halálig, a bizonyságtételnek az életét, és az Úr Jézus Krisztushoz való ragaszkodásnak az életét mind halálig kitartóan élni akarják, és élik, hogy boldogok azok, akik megtartják az ő parancsolatait, hogy joguk legyen az életnek fájához, és bemehessenek a kapukon a városba. Azt mondta Zoli bácsi valamelyik este, délelőtt, bocsánat, hogy az élet fájához csak a Krisztus keresztjén keresztül lehet bemenni. Lehet, hogy nem így fogalmaztál, de így emlékeztem. És látjátok, Isten megnyitotta az élet fájához vezető utat. Az Úr Jézus Krisztus keresztje távolította el azokat a kérubokat onnan. És bemehetünk az élet fájához. És olyan életet és olyan jövőt készített el Isten az őt szeretőknek, azt olvassuk az igében, amit szem nem látott, fül nem hallott, és embernek szíve meg sem gondolt. És egy igével szeretném befejezni, és megmutatta nekem az élet vizének tiszta folyóját, amely ragyogó volt, mint a kristály. Az Istennek és a báránynak királyi székéből jött ki az ő utcájának közepén, és a folyóvízen innen és túl életnek fája volt, mely 12 gyümölcsöt termett minden hónapban meghozván gyümölcsét, és levelei a pogányok gyógyítására valók, és semmi elátkozott nem lesz ott többé. És az Istennek és a báránynak királyi széke benne lesz, és az ő szolgái szolgálnak neki, és látják az ő orcáját, és az ő neve homlokukon lesz, és ott éjszaka nem lesz, és nem lesz szükségük szövétnekre, sem napvilágra, mert az Úristen világosítja meg őket, és királyokként fognak uralkodni örökkön, örökké. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, szerető mennyei édesatyánk, aki az élet ura vagy, hogy az Úr Jézusért megszólíthatunk, beszélhetünk veled, és hogy az Úr Jézusért új életet adtál nekünk. És kérünk, hogy könyörülj meg rajtunk, hogy amikor új életben járunk, akkor ne hozzunk szégyent a te nevedre, hanem a mi hétköznapi életvitelünkben hadd váljon láthatóvá az Úr Jézus Krisztusnak a szent, tiszta és ragyogó élete. Köszönjük neked, hogy ismered a mi szívünket. Te tudod azt, hogy mi az, ami akadályoz bennünket abban, hogy a te életed, Úr Jézus Krisztus, teljesen betöltse a mi életünket, és kiszorítsa onnan a mi régi énünket. Kérünk, hogy te világosítsd meg a számunkra, és ajándékozz meg bennünket újra és újra a te csodálatos erőddel, azzal az erővel, amivel képessé akarsz tenni bennünket arra, hogy neked való engedelmességben, bizonságtételben éljük le az életünk hátralevő idejét. És segíts bennünket abban is, hogy egyre jobban megismerhessünk téged, aki a mi Urunk és Istenünk vagy, és akinek a mi új életünket köszönhetjük, akinek azt köszönhetjük, hogy átmehettünk a halálból az életbe. Amen. Azt az ételet várom élni, hol üdvöm lelem. Küzdni egyre nem vegyélni, míg el nem nyerem. Bűn, ha bár nektán torít, szent igén így bátorít, meg ne resül. Elhívatva